Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk mai vasárnap délelőttön, azzal az igével, amit írva találunk Józsué könyvében a második rész 17-től a 24-ig terjedő verseiben. Istennek szent ígéjét Józsué könyvéből a második rész 17. versétől olvasom a 24. verssel bezáróan. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. A férfiak pedig mondának néki: ártatlanok leszünk ezen te esketésedtől, amellyel te megeskedtél minket. Ha bejövünk mi erre a földre, kösd de veres fonalat, zsinórt ahhoz az ablakhoz, amelyen alábocsátottál minket, atyádat, anyádat és atyád fiait pedig, atyádnak egész háza népét gyűjts be magadhoz a házba. És akkor akárki kijön a te házadnak ajtaján, annak vére az ő fején lesz, mi pedig ártatlanok leszünk. Mindannak vére pedig, aki te veled lesz a házban, a mi fejünkön legyen, és valakinek, ha valakinek a keze lenne azon. Ha pedig megjelented ezt a mi dolgunkat, akkor mi fel leszünk oldva az eskü alól, amellyel te megeskedtél minket. Mondta pedig Amaz: amint szólottatok, úgy legyen. Ekkor elbocsátá őket és elmenének, a veres zsinort pedig reá köti az ablakra. És elmenének és eljutának a hegyre, és ott maradának 3 nap, míg nem visszatérének az üldözők, keresik ugyanis őket az üldözők minden úton, de nem találták valameg. Akkor a két férfiú visszatére és leszállának a hegyről, és átmenének a Jordánon, és eljutának Józsuéhoz, a Nun fiához, és elbeszélék néki mindent, ami történt. És mondának Józsuénak: bizony kezünkbe adta az Úr azt az egész földet, meg is olvadt már a földnek minden lakósa miattunk. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, Isten ószövetségi népének a honfoglalását meséli el Józsué könyve. Igazi csemege ez a történészeknek, ez a régi bibliai szöveg kiapadhatatlan forrás az ókor történeteire nézve, és különösen az Ószövetség történetére nézve, de az Isten népének természetesen több ennél kijelentés, evangéliumi üzenet, ahogy látni fogjuk. De egy mozzanat erejéig, testvéreim, hadd meséljem el, hogy a felolvasott történet, illetve ennek a történetnek a befejezése, amely a 6. fejezetben van, miképpen vált az én egyik legnagyobb személyes élményemmé még egyetemi tanulmányaim idején. Történt pedig, hogy amikor az ELTE-n tanultam ókor történetet és hebraisztikát, volt egy szeminárium, ahol ókor történeti szövegeket olvastunk, és ennek a vezetője az akkori tudományos élet legnagyobb kaliberű professzora volt, aki éppen Józsué könyvének ezt a 2. fejezetét tette elénk eredeti héberben, és természetesen magyarul is Károlyi Gáspár fordításában, és azt mondta, hogy olvassuk fel ezt a szöveget, aztán ebből a szövegből pedig fejtsük meg, hogy milyen is volt az a város, ahová bemennek a kémek, milyen volt annak a társadalmi összetétele, milyen volt a munkaerőpiac, milyen volt a foglalkoztatás, milyen volt a gazdasága. Mi az, ami jellemezte, ami benne van ebben a szövegben? És megmondom őszintén, hogy ott álltunk egy kicsit meglepetve, illetve ültünk a szemináriumon meglepetve, hiszen ha valaki elolvassa ezt a szöveget, az, hogy kiolvasson ebből egy társadalom történetet, munkaerőpiaci foglalkoztatás, gazdasági hátteret, azt gondoltuk, hogy nagyon meg kell erőltetni a fantáziát, hogy valami ilyen történhessen. És akkor ez a hatalmas tudású ókor tudós sorolni kezdte, hogy mi az, ami benne van a szövegben. Azt írja a Biblia, hogy hatalmas, bevehetetlennek tűnő város. Építészetileg a maga korában egy remek mű, amely stratégiailag is a legjobbak közé tartozott. És aztán nem sorolom a teljesség igényével, csak néhány jellemzőt mondanék, gazdag. Egész biztos, hogy földbirtokokkal rendelkezett, nem csak egy várfalak közé zárt település volt, ezt onnan tudjuk, hogy ugye a kémeket kender közé bújtatták el, azt valahol meg kellett termelni, már pedig abban az időben saját földön termeltek. Azt is tudjuk, hogy víz volt valahol állóvíz Jerikó közelében, hiszen a kendert ki kellett áztatni, ki kellett mosni. Azt is tudjuk, hogy már egy nem is kezdetleges kézműves ipar volt ottan, hiszen nem csak felfonták és megszőtték kézzel, hanem ugye ott van a veres fonál, meg is festették. Vagy a környékben valahol volt olyan természetes alapanyag a maga abban a korban ezt használtak, amellyel vörösre lehetett festeni fonalat, vagy pedig kereskedelmi útvonal mentén fekvő Jerikó valahonnan importálták. Csak úgy fejlett fel a szöveg, és ott álltunk testvéreim, viszont valamit megtanultam én ettől a professzortól. Azt, hogy az embernek alázattal kell közeledni egy szöveghez. És az ismeret, az mindig segít mélyebben megérteni az Istennek az üzenetét, mert nagyon sokan azt képzelik, hogy milyen könnyű az elolvas valaki, egy lelkipásztor vagy egy pap egy szöveget, és úgy rájut a hasára, és beszél 20 percen keresztül. Testvéreim, nagyon nehezen jön át abban a 15-20 percben mindaz, ami mögötte van, tudás, készülődés, álmatlanság, olvasás. Talán ezt háziasszonyok értik meg, akik egy fél napon keresztül pucolják a zöldséget, dolgoznak, mindent elkészítenek, és 20 perc alatt elpusztítják, és még meg is kritizálják az ételt. Valami ilyen van, testvéreim, lehet, hogy nem mindig megy át egy igehirdetőnek az igehirdetésén az, hogy nem aludt jól azon az éjszakán, mert kétszer átgondolta. Újra gondolta, ki tudja hányadszor, és szíve szerint a legjobbat teszi le. Aztán vagy átmegy, vagy nem, hát ez a prédikáció kockázata. De testvéreim, visszatérek oda, nagyon sok mindenre megtanít a szöveghez közeledő alázat az ember életében. Hogy fel tudjuk fedezni azt az üzenetet, ami benne van. Nos, miről szól ez a történet, testvéreim, amelyet itt hallottunk? Az ószövetségi nép honfoglalásának első nagy próbatétele, amikor átkelnek a Jordánon, és ott van az első nagy déli védbástya, Jerikó, a kiépített város, mindazzal a gazdagsággal, amiről itt már az előbb említést tettem, és birtokba kellene venni valahogy az országot, de úgy, hogy megkerülhetetlen Jerikó ebben a honfoglalási folyamatban, ugyanakkor pedig ismerjük a korábbi leírásokból, amikor visszajönnek először Kánaánból a kémek, akkor azt mondják, hogy olyan hatalmas emberek és megerősített városok vannak ott, hogy nem tudjuk ezeket bevenni. Jerikó az első nagy falat, erős, jól szervezett város, és emberileg nézve valóban esélytelen volt egy 40 éves pusztai vándorlással a hátuk mögött érkező félnomád népnek, hogy ezeket a megerősített, nagyon jól szervezett, és tudjuk azt is ugye, hogy állandó katonasággal és nem is rossz hírszerzéssel fenntartott városokat be tudják venni, hiszen a jerikói király, mikor beérkeznek ezek a kémek, azonnal küldi a saját embereit, ugye, hogy itt, mert bennek a házba, azt is tudják, hogy melyik házba van megszállva a két kém. Nagyon precízen megszervezett városállam volt a mai fogalmaink szerint. Emberileg nézve ennek a vándorló Izraelnek csekély esélye volt bevenni ezt az erődítményt. Nekik, akik a sivatag felül érkeztek, akiknek a fegyverzetük is olyan, amilyen volt. Csak hogy testvéreim, az a nép, amely ott áll az ígéret földjének a határán, az Isten népe, és a vezetője egy törvényhez ragaszkodó, az Isten törvényét szem előtt tartó, határozott és eltökélt fiatalember. És míg mások az ő népe közül is csak a földi szemmel látnak, neki van istenes látása. Isten ígéreteire nézve él, küzd és vállalta ennek a népnek a vezetését. Nem gyávul el, és használja a jó stratégáknak a lehetőségét, és ez a látás átragad néhány emberére, és ez a gyönyörű testvéreim, hogy Józsué meg tudja győzni a mennyei látásával azokat, akik bemennek oda, hiszen amikor a két kém visszamegy, hallottuk, ezzel fejeződik be a jelentésük, hogy bizony kezünkbe adta az Úr azt az egész földet, meg is olvat már a földnek minden lakósa miattunk. Ezzel mennek vissza a kémek. Miközben a szem előtt ott van ez a hatalmas, bevehetetlen vár és város. És mi mondatja ezt az isteni látást, vagy az istenes látást a kémekkel? Bemennek a városba, és ott, az idegen környezetben, azt is mondhatnám, hogy az ellenséges környezetben tapasztalják meg, hogy nem ők mentek be először oda, hanem előttük már bement az Isten. És elkészíti egy parázna asszonynak az életét és a szívét, aki befogadja őket, aki elbújtatja őket, aki megmenti őket, aki vállalja élete kockáztatásával, hogy ezt a két idegen embert, ezt a kémet befogadja. Értitek, testvéreim, az üzenetet? Mert ez az első. Az Isten mindig előtte megy az embernek, előtte megy az ő népének. Abba a közegbe is, ahol azt gondolnák, hogy mi népünkbe először, ismeretlenül, váratlanul, ahol nem mozgunk otthonosan. Az Isten dicsősége előtte jár az ő népének, már üzen az örökké való Úr, és mondta a férfiaknak, ez a Ráháb nevű asszony, tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy a földnek minden lakosa megolvad előttetek, mert hallottuk, hogy megszárította az Úr a Veres-tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedett az emóreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, és amint hallottuk, megolvadt a mi szívünk, és nem támadt többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr a ti istenetek az, Isten fenn az égben, és alant a föld. Itt még nem ment be Józsué, a kémek is csak titokban, de bement előttük az örökkévaló Isten. Azt is mondhatnám, hogy bevitte a hírét az ő hatalmának és cselekedetének, és nem ezt a népet dicséri ez a Ráháb nevű asszony, hanem az Istent. Tudjuk, hogy nektek olyan istenetek van, aki hatalmasan hordozott, megszárította a Vörös-tenger vizét, hozott át a sivatagon, legyőztétek már az emóreusok királyait. És nincs senki, aki nektek ellenállhatna. Testvéreim, az Isten dicsősége mindig előtte jár az ő népének, és ezért győztes az Isten népe. Nem a számbeli fölé, nem a felszereltség teszi az Isten népét erőssé, hanem az, hogy az örökké való, a hatalmas, az ő ura, megtartója és jövendője. Mások tudják, olyan szomorú testvéreim, hogy az Isten népe sokszor nem tudja ezt az erőt. Ez a parázna asszony mondja vissza ezeknek a kémeknek, hogy kicsoda a ti istenetek. Néha idegenek jobban félik, vagy félnek az Istentől, mint az ő népe jobban bíznak. A választottak ereje nem önmaguk képességében és lehetőségében rejlik, hanem abban a bizalomban, hogy Isten megy előttük és velük. Ez az első üzenet. A második pedig, hogy mindenkinek, még a parázna nőnek is felkínálja Isten a szabadítás lehetőségét. Nem csak neki, hanem rajta keresztül olvassuk az egész háza népének, a rokonságának mindazoknak, akik bemennek arra a helyre, abba a szobába, amely a válfalra épült, ugye a kitaszítottság a szélén, amelynek ablakából kilógott ez a veres fonál, ez a kötél igazából, mert azon keresztül ereszkedtek le a kémet, és aztán menekültek Jerikó hegyeire 3 napig, hogy megmeneküljenek. Isten mindenkinek kínálja a szabadítást, az életet azoknak is, akik megtapasztalták az ő közelségét, és azoknak is, akiknek van hite. Bízni és látva az Isten jeleit abban, hogy Isten hatalma megmentő hatalom. És ennek egy jele van, egy piros fonál, vagyis egy piros kötél. És azt mondja Ráháb, ez az egyezményes jel egymás között, hiszen ezt tudják a késő bevonuló izraeli seregek is, hogy abba a házba, amelynek ablakából ez a piros kötél kilóg, nem szabad bemenni. Aki ott van, védelmet élvez. Ilyen. De ez a jel csak keveseknek értelmezhető, annak az asszonynak és házanépének, és a bevonuló, győzelmes hadseregnek. Aprócska jel, másnak semmit sem jelentett, és mi mégis ismerjük a történetet, hogy az volt maga az élet, nem csak a parázna Ráhábnak, hanem az ő rokonságának, egész nemzetségének. Az a piros fonál, az a menedék. Jel. Yeah. Az a kereszt ott a Golgotán, és azon a piros vér, az jel. Yeah. Annak, akinek bolondság. De aki hiszi és tudja, hogy mi történt ottan, annak menedék és élet. Sokaknak hiába valóság, érthetetlen dolog, másoknak pedig szabadulás és az élet biztosítéka. Egy előkép ez az ószövetségi történet, a Golgotai keresztnek előképe. És ez a második üzenet. Vegyétek észre, testvéreim, akik halljátok ma ezt az igét, hogy abban a drága jelben, a Golgotai kereszt vér hullásában mosott tisztára bennünket, és állít igazságban újra az Isten elé, ami megváltó Jézus Krisztusunk. És akiket megváltott, és megigazított, azokat átviszi reménységgel a jövendőbe, és megmenti. Megmenti a haláltól, a romlástól, és örök élettel ajándékozza meg őket. Amen. Ó, hányszor és hányféleképpen adtál már nekünk jelet az életről, az örök életről, megtartó Istenünk, mennyei jó atyánk, és hányszor nem vettük észre ezeket a jeleket. A legnagyobbat és a legteljesebbet örök érvénnyel a Golgotai kereszten állítottad fel, ahol a te egyszülött ártatlan gyermeked halt meg a mi bűneinkért, hogy vére hullásával tisztára mosson számunkra igazságot, megtérést és örök életet szerezzen. És mégis világunkban megfakult a keresztnek jele, átkerült a nyakokra, láncokra, tetovált bőrökre, és kikerült a szívedbe. De köszönjük, hogy te újra szólsz a te igéd által. Íme kész a menekülés, a szabadság, a jövő és a reménység. És köszönjük, hogy mi hallhattuk. Köszönjük azt, hogy isteni látással ajándékozod meg és biztatod a te gyermekeidet hogy ne csak arra nézzenek, ami a földi szem számára látható, és biztosan elérhető, hanem merjenek arra is lelki szemeket nyitni, amiket te készítettél a te néped számára. Áldott légy, hogy hatalmas Isten vagy. Áldott légy, hogy nekünk jövendőt készítettél. Áldott légy, hogy a jövendőből ma egy csöpnyi gyönyörűséget újra megmutatsz itt közöttünk, hogy jelezd, ahogyan ráhull a víz a testre és tisztára mossa, úgy hull Krisztusunk drága vére az életünkre, hogy minden bűntől és nyomorúságtól tisztára mosson minket. És eléd az örökkévaló tiszta és szent Isten elé állíthassa. Örök élet reménységével engedj el színed elől, add a te békességedet a mai megszentelt napra, és az előttünk álló hétre is fiadért Jézus Krisztusért. Amen.